Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Február, május és július után szeptember elején is meghaladta az uniós elvárást a magyarországi földgáztárolók töltöttségi aránya, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A kötelezőnél korábban teljesült mind a négy idei köztes feltöltési célérték. A most mintegy 90%-os mutató azt jelenti, hogy a novemberre előírt szint is jóval határidő előtt valóra válik. A hazai családok a biztonságos ellátáson túl a rezsicsökkentésnek köszönhetően Európa legalacsonyabb árain jutnak a legfontosabb energiahordozókhoz. Először 2022-ben kötelezte az uniós rendelkezés az érintett tagállamokat arra, hogy földfelszín alatti gáztárolóikat kapacitásuk legalább 80%-áig töltsék fel a fűtési szezon kezdetére. Tavalytól e közös célérték 90%-ra emelkedett, november 1-jei határidővel. Ütemezett elérése érdekében a szabályozás országonként eltérő köztes célértékeket is rögzít. Magyarországon szeptember 1-jére 86%-os szintet követel meg az uniós rendelet, ez idén már augusztus közepén teljesült. Az ősz eleji határidőre lényegében a két hónappal később esedékes 90%-os feltöltési mutatónak is eleget tesz hazánk. Október 1-től több tízezer család juthat hozzá könnyebben a Csok Pluszhoz, a falusi csokhoz és a babaváró támogatáshoz, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a köztelevízióban. Koncz Zsófia közlése szerint a kormány folyamatosan figyeli, hogy tudná bővíteni, még szélesebb körben elérhetővé tenni a családtámogatásokat. A legfrissebb módosítás a speciálisan adózókat és az őstermelőket érinti. Az államilag támogatott hitelek igénylésénél esetükben a bankok eddig a bevételük 10-20%-át tudták figyelembe venni, a módosításnak köszönhetően azonban ez az arány 50%-ra emelkedik majd, továbbá a korábban elvárt 2-3 éves társadalombiztosítási jogviszony helyett elég lesz egy évet igazolni. A könnyítés több tízezer családot érinthet, emelte ki Koncz Zsófia. Eredményesen zárult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A két hónapos vizsgálat sorozat során tucatnyi célterületen mintegy 1200 egységet, valamint 1500 terméktételt vizsgáltak az élelmiszerlánc felügyeleti szakemberek. A döntően pozitív eredmények, valamint a feltárt hibák egyaránt jól mutatják az élelmiszerbiztonságért végzett munka sikerét és szükségességét, közölte összegzésében az Agrárminisztérium. Egy-egy jelentősebb célterületre, valamint termékkörre fókuszálva rendelte el június 14-től Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeripart és kereskedelem politikáját felelős államtitkára az idei nyári szezonális ellenőrzést. A nyár nagy részét felölelő hatósági akciót a NÉBIH, valamint a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok szakemberei végezték a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával. A felügyelők többek között a nyári táborokat, a fesztiválokat, valamint a Balaton és a Tiszató környéki vendéglátóhelyeket vizsgálták. A célterületek között a strandbüfék, a street foodok és a futballebére felállított sátras szurkolói zónák is szerepeltek. A felügyelők grillsajtokat, alkoholos italokat, növényvédőszereket, továbbá macskáknak szánt külső élősködők elleni készítményeket szintén górcső alá vettek. Hamisított e-mailben élnek vissza Müller Cecília országos tisztifőorvos nevével, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Több címzet kapott valódinak tűnő, de nem hiteles, nem hivatalos, hamisított és rossz szándékú levelet. A leveleket nem a központ elektronikus levelező rendszeréből küldték ki, a feladó e-mail címét meghamisították. Azt kérik, hogy a nyilvános hirdetmény fertőző betegségek kitörése Magyarországon tárgyal kapott Müller Cecília nevében írt levelet ne nyissák meg, olvasatlanul töröljék, vagy ha már megnyitották annak tartalmát, tekintsék tájtalannak, ne kattintsanak semmilyen linkre, és ne adjanak meg adatokat. Az ügyben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ megtette a szükséges intézkedéseket és értesítette a hatóságokat. Az elmúlt napokban két fiatal tragikus halálát okozta a figyelmetlenség és a KRESZ szabályok megszegése a sineken. A MÁV nyomatékosan kéri a szülőket és a pedagógusokat, hogy minden lehetséges eszközzel hívják fel a fiatalok figyelmét a vasúti közlekedés veszélyeire. A MÁV honlapján is elérhető tájékoztatás szerint múlt pénteken egy 14 éves lány szaladt át a tilos jelzés ellenére az érkező vonat előtt, hétfőn pedig egy a telefonját nyomkodó és zenét hallgató 16 éves fiatalt gázolt el a vonat gyálon egy labirint korláttal ellátott vasúti átjáróban. Egyikük életét sem lehetett megmenteni. A minden esetben vétlen mozdonyvezetők súlyos traumát élnek át a balesetek során, különösen akkor, amikor fiatalt gázolnak halálra, hívja fel a figyelmet közleményében a MÁV. Idén a MÁV hálózatán már 56 baleset történt vasúti átjáróban, amelyek során 15-en vesztették életüket. Van olyan mozdonyvezető, aki már 8 alkalommal gázolt, a balesetek oka minden esetben a közlekedők figyelmetlensége volt.
Az időjárásról.
Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A keleti szél csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható. Hajnalban 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Let me return.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Kojsza Péter szerkesztő vagyok. Mai adásunkban két életutat ismerhetnek meg, mindketten már gyermekkorukban közel kerültek az egyházzenéhez, és máig ezen a területen végeznek szolgálatot, férj és feleség. Kis Zoltán orgonaművész, református lelkés családban nőtt fel. Jelenleg a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában tanít, a nyíregyházi evangélikus nagytemplom orgonistája.
Oldhatatlan vonzalma volt a tanulónak a zene iránt és a zongorázás iránt, és szerintem a legtöbb esetben, ha tanár és diáknak közös a siker, akkor az egyik oldalon biztos, hogy ez áll, hogy a tanulónak oldhatatlan vágya a zenével foglalkozni. Az én esetemben is ez volt.
Felesége, Kisné dr. Mogyorósi Pálma, egyházzenész, karvezető, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatója, missziójának tekinti, hogy a Gregorián dallamokat minél több emberrel megismertesse.
Van egy tévhit vagy téveszme ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy ez a katolikus egyháznak az éneke. Nincsenek tisztában azzal, hogy ez ugyanúgy református énekkincsünkhöz tartozik, hiszen ahogy megindult a reformáció, néhány évtizeden belül ezek az énekek, a magyar nyelvű gregorián énekek, ezek az istentisztelet szerves részét képezték.
Tartsanak velünk!
For thee all
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kis Zoltán orgonaművész református lelkés családban nőtt fel. A szüleitől 10 évesen kapott ajándékba egy zongorát, ez volt az, ami elindította a zenei pályán. Mindig is orgonista szeretett volna lenni, de az érettségi után műszaki pályára kényszerült, és gépészmérnökként végzett a Temesvári Egyetemen, később viszont megvalósította az álmát. Jelenleg a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a nyíregyházi evangélikus nagytemplom orgonistája. Vele beszélget a következő percekben Sípos Brigitta.
Mit jelentett a múlt századnak a közepén lelkés családban felnőni Páciumban? Milyen nehézségei és szépségei voltak ennek az életszakasznak?
Hát elsősorban azt kell mondanom, hogy egy hamis önbizalmat adott a lelkés családba való felnevekedés, ugyanis egy 300 lelkes faluba volt édesapám református lelkész, mindenki magyar volt, és ott azért felnéztek a lelkészre, és így mi rendkívüli helyzetben voltunk. És egy kicsit utána, amikor elkerültünk, úgymond a nagyvilágba, kikerültünk ebből a kis közösségből, akkor jött az arcúcsapás, mert kiderült, hogy ebből semmi nem igaz, ebből a létből, ami mi megtapasztaltunk, és onnantól kezdve igazából elég nehéz volt, mert meg kellett tapasztalni azt, hogy lelkész gyerekként az osztálytársaink kigúnyoltak azért, mert lelkész volt az édesapám. Később, amikor felsőbb osztályba kerültem, vagy az egyetemre, akkor meg már ki sem mertük ejteni ezt a szót, hogy református lelkész, mert egyenesen üldözöttek lettünk volna, vagy lehet, hogy voltunk is, mert igazából nagyon féltek a református lelkészektől a múlt század 70-es, 80-as éveiben. Tehát ez egy kettős dolog volt. Egyrészt volt a családnak a védő közege, ami nagyon jól esett, és úgy gondolom, hogy egy nagyon boldog gyermekkorunk lehetett. Másrészt, amikor kikerültünk a családból és felnőttünk, akkor meg kellett tapasztalni, hogy bizony nagyon kemény világban élünk, így mond.
Abból, amit leírt magáról, az derült ki, hogy a szülők odafigyeltek a gyerekekre, és valamilyen oknál fogva 10 évesen ajándékban kapott egy zongorát, ami úgymond elindította a zenei pályán. Nyilván ennek lehetett előzménye.
Természetesen így volt. Édesanyám családjában az anyai nagyapám amatőr hegedűs volt, még abban az időben, abban a faluban, ahol ők laktak, ilyen úgymond népi zenekar is volt, és ő volt ennek a zenekarnak a prímása, és hát fültanúk szerint nagyon szépen hegedülhetett. Én már nem hallhattam ezt az ő hegedű játékát, és gondolom, hogy innen eredeztethető az, hogy édesanyámnak is volt egy olyan vágya, hogy hát ha ő nem is tanult hangszeren, nem tanult zenét, akkor legalább az ő gyerekei tanuljanak, és így aztán 10 éves koromban kaptunk egy zongorát nővéremmel együtt, és hát remélték, hogy hát ezen a hangszeren tanulni fogunk, és valóban így volt. Én nagyon szerettem a zongorát, úgyhogy gyerekkoromnak volt olyan időszaka, amikor az egyetlen kikapcsolódásom az a zongorázás volt.
Lehet genetikailag örökölni a zenéhez való vonzódást?
Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen, és azt tapasztalom most már tanárként is, hogy az olyan gyerekek, akiknek a felmenői között legalább egy, még ha amatőr zenész is volt, azok sokkal érzékenyebbek a zenére. Persze van olyan, akinek nincs, és mégis nagyon tehetséges, és hát a zenei életben azért van erre példa, meg volt példa, hogy minden előzmény nélkül valaki nagyon-nagyon kiugró tehetség lett. Nem azért mondom, mintha én az lennék, csak valamilyen affinitásom azért nekem is szerintem genetikai okokból volt a zenére, és akkor itt nem is említettem, hogy édesapám, ugye, aki református lelkész volt, ő is játszott hegedűn, és nagyon szép tenor hangja volt. Annak idején Irinyben, ahol lelkész volt, nem volt kántor, hanem ő vezette a gyülekezet énekét, és volt egy férfi dalárda, akiket szintén ő irányított.
Akkor ez egyfajta szocializáció is a genetika mellett.
Így van, így van. Tehát azt is mondhatnunk, hogy van egy öröklött dolog a dologban, és hát van egy szerencsés együttállás az, amikor az ember egy olyan közegbe kerül, ahol ez a zene azért ott van, és hát könnyebb erre ráhangolódni.
Nagy Károlyban indultam a zenei pálya, és azzal, hogy kiváló oktatói voltak, kik voltak ezek a kiváló oktatók, és mi az eredményes zenepedagógiának a titka?
Két zongoratanárom is volt, Márton Ferenc református lelkész volt az első, aki kezdett velem foglalkozni, meg kell mondani, hogy nagyon magas szintű szakmaisággal, és utána kerültem Visnyainé Kondor Ágnes tanárnőhöz, ő már Nagy Károlyba tanított zongorázni, aki szintén nagyon széles látókörű zenész volt, és nagyon sok mindent csinált, többek között gyűjtött is síratókat például a környékről. A másik kérdésre a válasz, az én esetemben el tudom mondani, hogy mi volt a titka. A titka az volt, hogy oldhatatlan vonzalma volt a tanulónak a zene iránt és a zongorázás iránt. És szerintem a legtöbb esetben, ha közös a siker, tanár és diáknak közös a siker, akkor az egyik oldalon biztos, hogy ez áll, hogy a tanulónak oldhatatlan vágya a zenével foglalkozni. Az én esetemben is ez volt.
És mégsem zenei pályára ment.
Igen, igen. Hát nagyon szerettem volna gyerekkorom óta orgonista lenni, de éppen azokban az években, amikor érettségiztem egyébként az idén 40 éve ennek, hozottak egy olyan döntést az akkori romániai felsőoktatásban, a zeneművészeti felsőoktatásban, hogy az orgona szakot azt megszüntették, ez a kolozsvári zeneművészeti főiskolám volt, és nem nagyon volt más lehetőségem, és ugye abban a korszakban az erőszakos iparosítás korszakát éltük, és hát volt egy olyan alternatíva, hogy na jó, hát akkor a műszaki pályát válasszam, és hát így kerültem a műszaki pályára, és a Temesvári Műszaki Egyetemen diplomáztam később.
És miből diplomázott?
Ott gépészmérnök szakon diplomáztam.
És nem voltak ezek hiába való évek?
De sajnos azt kell mondanom, hogy valóban hiába való évek voltak. Tehát jó lett volna ezt az igen nagy kerülőt elkerülni, és rögtön a szakmába kerülni. Azt gondolom, hogy sokkal előrébb járnék. De hát ez így alakult, ezzel nem tudok változtatni.
Jön magáról mit tanult ebben a pár évben, amit veszteglésen töltött?
Alkalmazkodás talán. Esti tagozaton végeztem az egyetemet Temesváron, mellette különböző gyárakba jártam ki dolgozni, koránkeléssel, és egy olyan közegbe kerültem, ugye Temesvár már akkor román túlsúlyú nagyváros volt Erdélybe, igazából mindenütt románul beszéltek, tehát én nem is tudtam jól románul, amikor oda kerültem, és hirtelen becsöppentem egy teljesen más kultúrájú közegbe. Nagyon nehéz volt alkalmazkodni, mert ott a pensiumban, ahol én felnőttem, ott mindenki magyarul beszélt. Úgy nőttem fel, hogy bizonyos koromban nem is tudatosult, hogy mi nem Magyarországon élünk, hanem Romániában. Ez később valahogy úgy tudatosult bennünk, hogy igen, mi Romániában élünk, magyarok vagyunk, de Romániában élünk. És így kerültem Temesvárra, ahol mindenki románul beszélt, és igazából hiába volt egy sok nemzetiségű város, azért elég nagy volt a nemzeti, hogy is mondjam, megkülönböztetés. És hát az egyszerű kétkezi munkás kollégáktól, román kollégáktól bizony megkaptam, hogy én magyar vagyok, menjek vissza a Kaukázusba, szóval többször ilyeneket, úgyhogy sajnos ezek nagyon nehéz évek voltak, azt kell mondanom.
És hogy került Magyarországra?
Miután elvégeztem a Műszaki Egyetemet Temesváron, úgy gondoltam, hogy hát az életemnek ezt a részét megtettem, becsülettel, hogy most akkor talán jöhetne egy olyan rész, amit én szeretnék tovább folytatni, és felvettem a kapcsolatot az itteni vezető orgona művészekkel, akik Miskolcra irányítottak, a Miskolci Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol akkor egy igen neves orgonatanár, Virág Endre tanár úr tanított, és így kerültem Miskolcra a Zeneművészeti Szakközépiskolába, immár felnőttként.
Hát ez nagy bátorság kellett.
Valóban nagy bátorság kellett, de azt hiszem, hogy az ember olyan fiatalon ezeket nem méri fel, akkor még él az emberben ez a kis kalandvágy, meg hogy kipróbáljon új dolgokat. És hát ugye a korábban már meglévő hajtómotor, ami korábban dolgozott bennem a zene iránt, az ugye továbbra is dolgozott és hajtott engem ebben az irányban előre.
És a reménység nem szégyenítette meg.
Így van, így van.
És hogyan került Nyíregyházára? Mert sok-sok állomáson keresztül vezetett az út ide.
Hát az, hogy ide kerültünk, ez már ugye a feleségemmel összekötött életem egy része lett. Amikor házasságot kötöttünk, utána azért elég sok helyen laktunk Gödöllőtől kezdve a Pest megyei Ócsán keresztül, és a következő állomás az Nyíregyháza volt.
Megelégedettek a mostani állapottal, lehetőségekkel?
Azt hiszem, hogy ez úgy van az ember életében, hogy mindig úgy gondolja, hogy egy picit lehetne több, mint amit elért. Másképpen nincs fejlődés talán a pálya során. Persze lehet jobban csinálni sok mindent, és úgy gondolom, hogy lehetne fejlődni ezen a területen is, igen.
Erősen motiválni kell azokat a gyerekeket, akik a zeneiskolába érkeznek, hogy ott maradjanak és végigvigyék a céljukat. Hogyan lehet motiválni egy kicsi gyereket, hogy elkezdjen tanulni zenét, hogy abban kitartson?
Ez a legnehezebb, és ezzel igazából megmondom őszintén, hogy gillódom. Tehát épp a motiváció az a terület, amiben úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó pedagógus. Igyekszem azért a magam módján, nyilván nagyon sok dicsérettel, kisebb meglepetésekkel azért megajándékozni a gyerekeket egy-egy órán. Alapvetően úgy gondolom, hogyha nem sikerül a gyereknek meglátni a zenében a szépséget és a mindennapi játéknak a lehetőségét, és ezen belül ugye az örömhöz jutást, akkor nem fogja tovább tanulni a hangszerét, hiszen a hangszeren való tanulás az egy állandó, kitartó munkát igényel. Én magam küzdök ezekkel a dolgokkal, hát remélem, hogy azért sikerül pozitívan inspirálni ezeket a gyerekeket.
Református múlttal hogy lesz valakiből evangélikus gyülekezetnek az orgonistája?
Úgy gondolom, hogy az egyházak között azért van átjárás. Ha csak megnézzük például a hollandiai egyesült protestáns egyházat, akkor rögtön látjuk, hogy össze kell vonni erőinket, és együtt dolgozni, függetlenül felekezettől. Az én esetemben egyébként nagyon egyszerű volt a dolog. Nyíregyházára kerültünk, és az akkori elődöm az éppen más munkát keresett az evangélikus gyülekezetben. Én meg megkerestem az akkori esperes asszonyt, és elmondtam neki, hogy hát ha nincsen ellene kifogásuk, akkor én megpróbálhatom ezt a szolgálatot. Ő is rábólintott, gondolta, hogy hát meglátjuk, hogy bele tud-e tanulni, vagy nem. És hát úgy tűnik, hogy bele tudtam tanulni, de el kell mondanom, hogy a nagy vonzereje az evangélikus kántorságnak az zenészre nézve abban van, hogy az evangélikus liturgiában vannak rögzített olyan helyek, ahol minden vasárnap megszólal a hangszeres zene. Tehát nem kell érte köröket futni és megharcolni azért, hogy egy-egy orgonadarab szám szerint akár 3 vagy 4 is egy istentiszteleten elhangozzék, hanem ez be van építve a liturgiába. Tehát teljesen magától értetődő, hogy ott ezek a zenék, vagy ha nem orgonazene, akkor más a hangszeres zene vagy énekes zene elhangzik. A zenész számára ez rendkívül inspiráló. Vasárnapról vasárnapra újabb és újabb darabokat megtanulni, azokat előadni.
Zenész múltból jött, zenész családja van, felesége szintén zenész, ezt most viccet félretéve, és a gyerekeknek is van zenei affinitása. Milyen töbletet ad ez a családi kapcsolatban, a család közösségében?
Egy olyan belső közeget tesz lehetővé, ami ha más lenne a házastársnak a szakmája, akkor nehezebb lenne.
Menjünk vissza oda, ahonnan indultunk. Egy odafigyelő lelkés családban nőtt fel. Hogyan épült be mindaz, amit gyermekkorában kapott? Hogyan határozta meg az életét és a mindennapjait? Van-e olyan plusz a csalódásokat leszámítva, amik itt felnőttként, családapaként, pedagógusként megmaradtak, segítik, tovább viszik?
Igen, hát természetesen ezeket a pluszokat az ember még akkor is magában hordozza, ha nem mindig tudatosulnak ezek a dolgok. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a család, ahonnan az ember érkezik, ez egy kezdeti mag, ahonnan a viselkedés kultúrától kezdve ugye a személyes hitig minden valahogy csirájában elindul, és aztán az ember ezt vagy fejleszti tovább magában, vagy dolgozza tovább, vagy esetleg elfelejti, és mindenképpen úgy gondolom, hogy az én életemben ezek a dolgok megmaradtak, és ez nagyon sok nehéz helyzetben azért az embert tovább tudja lendíteni az élet nehéz megpróbáltatásai során, amelyek hát akár akarjuk, akár nem, és akár mennyire fényes az embernek mondjuk a pályája, azt nem tudja elkerülni, hogy néha hát azért arcolcsapások is vannak az életben, és úgy gondolom, hogy főleg a személyes hit, az aminek a segítségével az ember azért talpra tud állni.
Kis Zoltán orgonaművésszel, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola oktatójával, a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom organistájával Sípos Brigitta beszélgetett.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hozzád, Uram, átvágnék a hegyen. Hozzád, Uram, tűzön, vízen át. Hozzád, Uram, hogy felajánljam néked az életem, mit szeretetből adtál.
Református közéleti magazinja.
Kisné dr. Mogyorósi Pálma, egyházzenész, karvezető, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatója. 12 éves korától aktívan zenél, a kóruséneklésnek meghatározó szerepe volt a pályaválasztásában. Nagy hatással volt rá Szabó Dénes, Berkesi Sándor és Karaszon Dezső munkássága. Doktori disszertációját a 16.-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekes könyvek nagy heti anyaga címmel írta. Missziójának tekinti, hogy a gregorián dallamokat minél több emberrel megismertesse. 2021-ben Nyíregyháza város önkormányzata Bencs László emléklappal ismerte el a munkáját. A riporter Sípos Brigitta.
Konkrétan emlékszem arra, hogy amikor a családunkkal esküvőkön vettünk részt, akkor azon túl, hogy milyen szép ruhája van a mennyasszonynak, engem leginkább az orgona hangja nyűgözött le. Akkor nem tehettem meg, de mindig vágyam volt, hogy fölmenjek az orgonához, és kipróbálhassam, és hát álmom volt, hogy egyszer orgonista lehessek. Hát csak részben valósult meg. Tanulhattam orgonát, de igazából úgy teljesült az álmom, hogy egy orgonista férjet kaptam ajándékba. Így aztán szinte bármikor hallhatom az orgonát. Illetve az a zene iránti szeretetem, az pedig az általános iskolai éveimhez kötődnek, ugyanis a 4-es számú általános iskolában kezdtem a tanulmányaimat, ma a Szkodály Zoltán általános iskolának hívják itt Nyíregyházán, ami zenetagozatos iskola volt, és itt természetes közeg volt a zene, a zenélés. Itt az évek alatt egyre inkább elmélyült bennem a zene szeretete is.
Mit jelentett a Kantémusz kórusban énekelni, illetve nem csak magában a nagy karban, hanem a hozzá kapcsolódó kisebb karokban is?
Óriási élmény volt akkor gyermekként is, és így visszagondolva az, hogy aztán a zenész pálya lett a választott pályám, abban nagyon meghatározó szerepe volt a kórus éneklésnek, illetve hát magának a kórus vezetőnek, Szabó Dénesnek, aki olyan példát mutatott a gyerekeknek, és így később visszagondolva pedagógusként is, pedagógus modell lett a számomra, ami bár kezdetben nem tudatosan, de aztán később visszagondolva teljes határozottsággal mondhatom, hogy a zenei pályán való elindulásomnak a kezdete ott, oda tehető vissza.
Szabó Dénes mellett még Berkesi Sándor is oktatója volt Pálmának. Mindketten nagyon meghatározó személyiségek. Milyen hatást gyakoroltak egy ifjúnak a szellemi-lelki fejlődésére, világlátására?
Hát Berkesi tanár úr személye azért volt meghatározó számomra, mert ahogy Szabó Dénes a zenei pálya felé orientált, Berkesi tanár úr pedig az egyházzenei pálya felé. Tehát, hogy nagyon szépen egészítették ki egymást, és főiskolásként az én karvezetés tanárom Berkesi tanár úr lett, akkor úgy szépen a maga módján elkezdte belénk csepegtetni az egyházzene iránti érdeklődést, már azzal is, hogy invitált bennünket a debreceni kántusba, hogy részt vegyünk benne énekesként, és aztán hát később kórusvezetőként is, és azt, hogy az egyházzenei pálya felé irányultam, az pedig biztos vagyok benne, hogy Berkesi tanár úrnak köszönhető. Szakmailag is, emberileg is, mint református, hívő református ember, ebben nagy szerepe volt az életemben.
És a hite hozzátett valamit a pálma hitéhez, vagy érdeklődéséhez?
Bizonyára, mert a szakmai, tehát a karvezetés órákon túl, a kóruspróbákon túl, amikor őt mint embert ismerhettük meg, akkor a példája az elindította felé, hogy bár nem hívő családból származom, én is az istenkeresés útjára lépjek.
Céltudatosan indult a zenei pályája, és hát most is nagyon céltudatos ez a pálya, vagy a pályán való haradás. A doktori dolgozatát a 16.-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekeskönyvek nagy heti anyagából írta. Mi vonzotta ezt a témaválasztást?
Hát akkor itt hagyj említsek meg egy harmadik nevet, Karaszon Dezső nevét, aki viszont a Debreceni Egyetemen az akkor éppen meginduló egyházzenei képzésnek volt az atya és összefogója, és ő pedig még inkább szűkítette a kört, az egyházzenén belül pontosan erre a graduál irodalomra irányította a figyelmemet. És hát azt hiszem, hogy a Gregorián zenével való találkozása az embernek két eredmény szülhet, vagy egy életre belívódik és elhatározza magát mellette, vagy éppen az ellenkező, talán köztes állapot nincsen. Engem akkor nagyon megragadott ez a fajta énekstílus, és aztán később még mélyebben kezdtem el vele foglalkozni, és most pedig hát egyik célom, talán nevezhetem úgy is, hogy missziós tevékenység, vagy missziós terület, hogy megismertessem minél többekkel ezt a graduál éneklést, hiszen van egy tévhit vagy téveszme ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy ez a katolikus egyháznak az éneke. Nincsenek tisztában azzal, hogy ez ugyanúgy református énekkincsünkhöz tartozik, hiszen ahogy megindult a reformáció, néhány évtizeden belül ezek az énekek, a magyar nyelvű gregorián énekek, ezek az istentisztelet szerves részét képezték elég sokáig, a 17. századig, a zellerreformáció és a puritanizmus hatására kerültek ki majd az istentiszteletből, és úgy gondolom, hogy ezeknek a emlékezetben tartása, ápolása, újra felelevenítése egyházzenészként is fontos feladatom. Úgyhogy ahol csak vagyok szolgálati helyemen, mindenütt próbálom a kórus tagjaimmal, a gyülekezettel megismertetni ezt az anyagot, úgyhogy ők is énekeljék, gyakorolják, ismerkedjenek meg vele. Hát nem egyöntetű tetszés vált ki belőlük sem, ezt teljesen őszintén elmondják, és el is fogadom, de azért a tőlem telhetőt mindenütt megteszem.
És hol végez karvezetői szolgálatot?
Hát mindenütt, ahova kerültünk eddig. Ahogy én Debrecenben elvégeztem a főiskolát, Hajdúszoboszlóra kerültem tanítani, ott még zeneiskolában tanítottam, de onnan Gödöllőre vitt tovább az utunk, és ott is a gyülekezet gyermekkórusát vezettem, illetve hát alkalmi kórust is csináltam ott, amely a licistákból állt. És aztán később, amikor Nyíregyházára kerültünk, itt a gyülekezeti kórus vezetésével, illetve hát egy ökumenikus szkóla vezetésével foglalkozom, ahol hát karvezetői képesítésemet tudom leginkább hasznosítani.
Mi volt korábban az egyházhoz, vagy az egyház zenéhez való kapcsolódás?
Az egyház zenéhez való kapcsolódás. Igen, mert ahogy Debrecenben 1994-ben beindították az egyházzene szakot, akkor én csak érdeklődő voltam ott, és aztán amikor elvégeztem, akkor hiszem, hogy ezáltal is, illetve hát a szobatársak és minden más körülmény által is, Istennek egy jól előkészített útja volt ahhoz, hogy aztán a vele való találkozásra is sor kerüljön, és hát éppen most lesz 25 éve, hogy a konfirmációs fogadalmamat letettem, és miután a mennyei vőlegényemet megtaláltam, ő adott egy földi vőlegényt is, és akkor ezek ilyen szépen egymás után következtek, tervszerűen, abszolút tervszerűen.
Hát minden bizonnyal az Isten terve szerint.
Így van.
Mit jelent az, hogy egy zenész férjet kapott az Istentől ajándékba?
Hát a debreceni főiskolán ismerkedtünk meg. Ő orgonista, orgonaszakon tanult, én pedig már akkor az egyházzeneszakon, és hát elég sok kapcsolódási pontunk volt, és a találkozásokból aztán mélyebb kapcsolat és szerelem született. És hát ugye azt szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem nagyon fér meg, mi ezt azt hiszem, hogy meg tudnánk cáfolni, hiszen pontosan óriási előnyét érezzük annak, hogy mind a ketten zenészek vagyunk, és egymás munkáját, szolgálatait így még inkább tudjuk segíteni. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy teljesen laikus párral hogy tudnám ilyen módon, ilyen mélységekig megbeszélni a szakmai kérdéseket, problémákat, akár egy koncert kapcsán, akár bármi más dolog kapcsán.
És van-e kihívás egy ilyen házasságban, ahol mind a két fél hasonló beállítottságú, vagy azonos érdeklődésű és területen dolgozik?
Hát talán akkor lenne kihívás, ha mind a ketten orgonisták lennénk, vagy mind a ketten karvezetők. Így pont azt hiszem, hogy kiegyenlítődik a dolog, mert egymás területén nem vagyunk egymás riválisai, viszont a másik oldalt éppen hozzá tudjuk tenni azt a pluszt a másiknak a területéhez, ami azt hiszem, hogy szükséges, és csak emel a dolgon.
Mit jelent ez zenész számára a gyülekezet éneklés, egy istentiszteleten, bibliaórán, vagy bármilyen más gyülekezeti alkalmon?
Ha azt veszem, hogy gyülekezeti éneklés, akkor igyekszem mindig nem zenészként részt venni egy gyülekezeti éneklésben, hanem gyülekezeti tagként, és így én hiszem, hogy ugyanazt jelenti, mint minden gyülekezeti tagnak, az istentiszteletbe való szerves bekapcsolódásnak a lehetőségét, az Istennel való párbeszédnek egy módjának a megélését. Ugyanakkor természetesen nem tudom kizárni a zenész voltamat is, és hát kritikus füllel hallgatom mindig a gyülekezet, vagy éppen az adott gyülekezetnek az éneklését, ahol éppen részt veszek az istentiszteleten. És ez inspirál, és tovább vezet arra, hogy hogyan lehetne még jobbá, még elevenebbé tenni a gyülekezeti éneklést. Úgyhogy amikor lehetőségem van rá, akkor a saját gyülekezetemben éneket tanítok, és hát nem feltétlenül az eddigi jól begyakorolt és már szeretett és berögzült énekeket javítani, hanem inkább az új énekeken keresztül mintát adni, hogy a már jól tudott énekeket is lehet mozgalmasabban, elevenebben, lendületesebben énekelni.
Hogyan lehet javítani a gyülekezeti éneklésünkön?
A mostani gyülekezeti éneklésünk sok mindentől függ. Függ az adott gyülekezet tradíciójától, hogy hogyan kapták már ők az elődöktől ezt a gyülekezeti éneklést, ez tempóra vonatkozik elsősorban. Javítani úgy lehet, hogy talán ezt nem is kívülről, hanem belülről kell ezt az igényt támasztani, hogy ne csak egy átvezető rész legyen ez az istentisztelet bizonyos elemei között, hanem tudatosítsa minden gyülekezeti tag a saját magában, hogy ez az ő valóban az aktív bekapcsolódása lehet az istentiszteletbe, illetve hogy amikor énekel, akkor ugye hát sokszor idézett mondás szerint kétszeresen imádkozik valaki, és azt ugyanúgy nem mindegy, hogy hogyan teszi, mint ahogyan a szóbeli imádságát hangosan vagy magában végzi, vagy egyéb elemeit az istentiszteletnek, akár a lelkész, akár a gyülekezeti tag hozzáteszi.
És hát nem csak egy belső hitvallás, hanem egy külső bizonságtétel is. Mi másképp hallgatjuk magunkat, mint ahogyan a kívülállók hallgatnak bennünket. Ezért nem mindegy az éneklésünknek a módja, a ritmusa, a hangulata.
Igen, és hát mindegyik éneknek megvan a saját karaktere, ami hát sokszor vagy visszaveti, vagy pedig hát óriási tud segíteni rajta, vagy emelni rajta, hogyha egy picit a tempóban mozdítunk rajta, és már elevenebb lesz az éneklés, a szöveg is sokkal láthatóbb tud lenni, és akár kifelé való sugárzása, akár befelé sugárzása az ember saját maga számára, és sokkal intenzívebben tudja megélni.
Az elmúlt évben jelent meg az új református énekeskönyv, aminek a zenei anyaga nagyjából tartalmazza a 48-as énekeskönyvét, de emellett sok új vagy gyülekezetek számára ismert, de nem gyülekezet énekeskönyvből ismertének is része ennek. Mit gondol erről a zenei anyagról? Mi a véleménye az új református énekeskönyvünkről?
Hát én nagy örömmel veszem mindig a kezembe ezt az új énekeskönyvet. Az a szándék, amely a szerkesztők részéről megfogalmazódott, az azt hiszem, hogy teljesen megvalósult és érezhető benne. Igyekeztek megőrizni mindent, ami jó, és igyekeztek újítani olyan módon rajta, hogy a meglévő énekeket hát bizonyos források alapján az eredetihez közelebbi változatban közölni, ez dallami és szövegi változatot egyaránt jelent, illetve újabb, régebben esetleg kihagyott verszakokat beletenni, másrésztől pedig olyan anyaggal dúsítani, ami valamilyen szempontból annak idején a 48-as énekeskönyvből kimaradt, de azóta igény mutatkozott rá, hogy ez újra részét képezze. Valóban nagy részt a 48-as énekeskönyv anyagát tartalmazza, másrészt pedig olyan egyéb énekeket vettek bele, ami a református énekkincsünkhöz hozzátartozik, de kicsit esetleg háttérbe szorult, vagy feledésbe merült, illetve hát az istentiszteleti alkalmakon kívüli más alkalmak énekeit képezheti bibliakör, gyermekénekek, ifjúsági énekek, amik talán már nem ismeretlenek a gyülekezeti tagok számára, hiszen korábbi kiadványokban a 111 új és új ének, a Belkési Sándorféle Úrnak zengjen az ének, énekes könyvekben már úgymond akkor ilyen kísérleti jelleggel már közreadták, és nagyon bölcsen én úgy gondolom, úgy szerkesztették meg, hogy nem egy bizottság által kigondolt énekanyagot próbálnak most a gyülekezetek gyakorlatába átvinni, hanem figyeltek arra, hogy mi az, ami a gyülekezetek gyakorlatában van. És azt ténylegesen muszáj volt ugye megszűrni, de abból bizonyos szempontok szerint kiválasztani azokat az énekeket, amik viszont helyet kaphatnának ebben az újban. Hát idő kérdése, hogy ezek minden gyülekezetben a gyakorlatba kerüljenek valóban, de azt hiszem, hogy egyházzenészek, kántorok ebben most motiváltak vagyunk, hogy egyre inkább megismertessük a gyülekezeti tagokkal.
A fő állása mellett nagyon komoly munkát végez az egyház zenében, a gyülekezeteknek a közösségében, kántorképzésben, zsűritagként sokféle tevékenységet lát el. Mennyire érzi megbecsültnek a munkáját egyház zenészként?
Hát itt most az erkölcsi megbecsülés az elsőrendű, és maximálisan. Úgy gondolom, a visszajelzések ezt mutatják, bár vannak olyan területek, amik talán a kudarcok által lendítik tovább az embert. Vannak olyan próbálkozások, kezdeményezések, például az évközi kántorképzés, amit nagy lelkesedéssel kezdtünk meg, amikor Nyíregyházára visszaköltöztünk, mert úgy gondoltuk, hogy igény van erre, és arra, hogy a szolgálatban lévő kántorokat a saját tudás szintjükről szakmai vezetéssel egy picit próbáljunk meg tovább vezetni. És kezdeti lelkesedés nagyon inspirált bennünket, de aztán sajnos az érdeklődés hiányában 7 tanév után, ha fogalmazhatok így, abba maradt. Keressük a lehetőségét és módját, hogy hogyan lehetne valóban hatékonyan segíteni a kántoroknak a munkáját. Ugye egyrésztről vannak a nyári kántorképző tanfolyamok, amelyeknek a munkájában most ismét nem csak tanárként kapcsolódtam bele, hanem a Zsinat Iroda munkatársaként most az egyházzene egyik fontos részeként az én feladatom a nyári kántorképző munkájának segítése, összefogása, koordinálása, valamint hát a kántorképzésnek a megújulási lehetőségeinek a irányítása. Úgyhogy ezen a területen én úgy gondolom, hogy sosem ülhetünk karba tett kézzel, mindig van mit tennünk, és próbáljuk a diákokat, illetve hát a már szolgáló kántorokat segíteni azzal, hogy valóban megelégedéssel legyenek ők is, illetve a gyülekezet is, és legfőképpen Isten ezzel a szolgálattal, az ő általuk végzett szolgálattal.
Szintén 2021-hez kapcsolódik az esemény, amikor Nyíregyháza városától, az önkormányzattól, pontosan a polgármester úrtól átvehette a Magyar Kultúra napján a Bencs László emléklapot. Mit jelent ez, és mit jelentett ez az elismerés vagy gesztus?
Hát nagy meglepődéssel kaptam a hírt, és hát nagy örömmel. Nem nagyon értettem, hogy miért pont én kapom ezt a díjat. De ugyanakkor végig gondolva az aktivitás, amit végzek itt Nyíregyházán, különböző területeken, valószínű, hogy ez indította a bizottságot arra, hogy ezt valamiféle elismeréssel jutalmazzák. Ugyanakkor nagyon szívesen végzem ezeket, nem csak az egyházzene, hanem a Nyíregyházának a zene életében. Ezeket a tevékenységeket zenepedagógusként, egyházzenészként, kórusvezetőként, kórustagként, mint amikor az embernek ugye csontjaiban van rekesztve ez az emésztő tűz, és úgy hajtja a vágy, hogy ezt minél több területen gamatoztassa. Ahol csak lehetőség van, ott mindig megpróbálom ezt a talentumot nem elrejteni, hanem használni. Nem tudok nemet mondani kérésekre, és mindig motivál és inspirál egy újabb lehetőség vagy felkérés. De tény, hogy nagyon, nagyon szívesen végzem ezeket a szolgálatokat.
szerteágazó feladatköröket lát el, publikál, tanít. A munkahelyem mellett most is elhangzott, hogy a közéletben is tevékenykedik feleség és édesanya. Hogy férnek meg ezek a funkciók egymás mellett, egy személyben, egy életben?
Hát ezen sokszor én is csodálkozom, de hát mindenképpen azért a segítő családi háttér, aki nagyon toleránsan áll ezekhez a dolgokhoz, nagyon segítőkészen, és segít abban, hogy ezeknek meg tudjak felelni, ezeknek a kéréseknek, feladatoknak. Ugyanakkor pedig hát erőm és pajzsom az Úr, aki megsegített engem, és ezekhez erőt és energiát és lelkesedést ad.
Az elmúlt percekben Kisné dr. Magyarósi Pálma egyházzenészt, karvezetőt, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatóját hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Ha lemaradtak volna adásunkról, újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Munkatársam Sípos Brigitta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Mindennapi irodalom.